Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csaba, a napvendége Prinzinger Péter, a Magyar Kerékpáros Szövetség elnöke, aki egyben a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány kuratóriumi vezetője is, és hát fókuszban természetesen a bringa áll, miként a műsor első részéből kiderült. Az elmúlt 5 évről beszélünk, a stratégiátok megvalósításáról, hát villancsál fel így oly kedves néhány mérföldkövet, ami azért nálatok is rendkívüli volt, és tekintettel arra, hogy mondjuk csak egy gazdasági tematikájú csatornában ülünk, azért érdemes van talán rávilágítani a World Tour szerződésekre, a Giro-ra, olimpiai jelzésekre.
A műsor első részében volt szó arról, hogy az utánpótlás nevelés, a fiatalabb korosztályok felkészítése az még az a szint, ahol a szponzoráció alacsony szintű. Emiatt rendkívül fontos az, hogy viszont ezen a szinten jelenik meg az állam, illetve az önkormányzatok, mint támogató. Azokat a programokat, amiket a korábban említett stratégia mentén összeállítottunk, azokat nem tudtuk volna megvalósítani komoly kormányzati támogatás nélkül. Mondok konkrét példát, ahhoz, hogy mondjuk az ország 4 vagy 5 különböző pontján úgynevezett kiemelt edző- és versenyközpontokat alakítsunk ki. Itt nem csak fizikai infrastruktúrára, hanem szakképzett edzőkre és kommunikációs és szervező munkára kell gondolni. Ehhez például gyakorlatilag egy Emmitől kapott támogatás nyújtott lehetőséget. Ugyancsak ahhoz, hogy az eredményesen teljesítő klubok számára kerékpárokat, kiegészítőket, szállítójárműveket, versenyfelszerelés, sisakot, szemüveget, ruházatot tudjunk venni a klubjainknak, ehhez szintén egy állami támogatási keretösszeg volt szükséges. Tehát azt lehet mondani, hogy a kormány támogatása az nélkülözhetetlen, legalábbis ezen a szinten. Utána egy más világ következik, tehát amikor az utánpótlás korcsoportokból kilépnek a versenyzők, ez azt jelenti, hogy az U19-es korosztályból föllépnek az U23-asba, onnan meg az elitbe, ott már bejön az, hogy olyan környezetbe kerülnek, ami jellemzően szponzorok által, jellemzően üzleti megfontolásból kerül finanszírozásra. Például láthatták a nézők Fetter Eriket, aki az Euló Kométa csapatnak a versenyzője. Vagy mindenki tudja, hogy Walter Attila a lengyel CCC csapatban került be tulajdonképpen abba a nemzetközi környezetbe. Ehhez meg a Pannon Cycling Team biztosította az ugródeszkát. Tehát ahogy megyünk fölfelé, ahogy emelkedünk fölfelé az egyre rangosabb szintekre, kategóriákba, egyre erőteljesebb a szponzoráció, egyre intenzívebb a szponzorok jelenléte, és akkor a tetején az egésznek a World Tourban ott azt látjuk, hogy globális világmárkák, illetve újabban országok jelennek meg a versenyzők ruházatán, meg a kísérő járművek matricáin. Ha mondjuk most hirtelen a Tour de France szakaszára gondolok, ugye az Egyesült Arab Emirátusok logóját viselte a győztes versenyző, a szakasz győztes versenyző, de ugyanúgy a Astana Kazaksztán felirattal versenyez egy másik csapat, vagy mondjuk Israel Cycling Academy szintén egy nagyon jól menő World Tour csapat. Tehát országmárka kommunikáció.
Hogy megváltozott a világ, igaz, hogy eddig netto nyugat-európai volt a World Touroknak a hosszú nyom keresztül.
Ha visszaemlékeznek, akik érdeklődnek, egy időben kizárólag bankok, meg szerencsejáték cégek, meg a Quickstep, az mondjuk egy parketta rendszereket gyártó világcég, tehát üzleti vállalkozások voltak a szponzorok. Ezután megjelentek a szórakozott milliárdosok, ugye Oleg Tinkov például, akik ki tudja, hogy milyen eredetű pénzt tettek bele ezekbe a kerékpár csapatokba, vagy mondjuk ott volt a Deutsche Telekom, és egyszer csak ezeket elkezdték felváltani olyan márkanevek, amelyek már mondjuk országokat jellemeznek.
Igen, és tegyük hozzá, a kedves hallgató nem látnak bennünket, tett egy idézőjelet ehhez a gondolathoz. Nem beszéltünk még alaposan a Giro-ról, hogy mindenki teljesen képbe legyen, szóval mekkora esemény egy Magyarország méretű Európai Uniós tagállam számára, hogy ide tudja hozni a Grande Partenzát, mellette még 2 kört is itt pörögtek le a világ legjobb kerékpárosai.
Nehéz szavakat találni erre, hogy a Giro-nak mekkora a jelentősége. Jól lehet a Giro, amíg a világ második legnagyobb kerékpáros körversenye lesz a Tour de France után, mégiscsak egy 105. alkalommal megrendezésre került sportverseny, és azon túl egy hihetetlen médiaprodukció, ami az országnak akkora nézettséget hoz, illetve hozott a nemzetközi médiában, mint kevés más. A Forma 1-jel lehet talán összevetni ilyen tekintetben a jelentőségét. És nem szabad elfelejteni azt, hogy egy olyan eseményről beszélünk, amelyhez a nézőknek nem kellett otthonról feltétlenül elutazni, hanem házhoz ment a show, tehát adott esetben a kapujuk vagy a kerítésük előtt.
Mozgóvilág.
A World Tour mezőny, így van. Tehát egy rendkívül szokatlan, a magyar sportkedvelő közönség számára egy viszonylag szokatlan esemény, az, hogy a világszínvonalú produkció jön hozzám, nem nekem kell oda hozzá menni. Mi úgy számoltunk, hogy csak a három szakaszon az utak mellett 250-350 ezer ember láthatta élőben a versenyt. És
micsoda extázis volt.
Így van.
Annak ellenére, hogy Magyarországon ugye ennek nem volt előzménye.
Igen, úgy tűnik, és ez most egy fontos esemény ebből a szempontból, egy fontos felismerés, hogy ennek a sportnak a rajongó tábora az igenis létezik, és igenis nagyon erős. Mi is úgy láttuk, hogy az útvonalak mellett álló emberek egyszerűen élvezték, amit látnak. Jóformán semmi negatív visszhang vagy mellékzőrej nem kísérte az eseményt.
Egyéb iránt ugye nem csak a Giro-t, hanem más jó, de nem number one körversenyt, vagyis nem első körös World Tour-t hozunk Magyarországra. Ejtsünk azokról is szót néhányat, szerintem nagyon megéri.
Nagyjából ezt úgy kell elképzelni, hogy a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség minden évben elkezdi összeállítani a versenynaptárt. Ebben a versenynaptárban a legnagyobb hagyományokkal rendelkező klasszikus versenyek helyét jelölik ki először, és aztán ezek után haladva a többiek felé tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy fogynak el az időpontok vagy a hétvégék. Tehát mondjuk egy új körversenyt alapítani az már nagyon nehéz, de mondjuk szerencsére a magyar körverseny, a Tour de Hongrie, az például nem új, 1928 óta rendezik, vagy 25, most nem is emlékszem
egészen pontosan. Volt egy kis szünet, azért tegyük hozzá.
Néhány szünettel, igen. De ebben az értelemben mondjuk az ötnapos magyar körversenynek most már jó ideje, stabil, fix helye van ebben a bizonyos nemzetközi versenynaptárban. Amivel operálni lehet, azok az egynapos és a kétnapos versenyek, amiknek lehet úgymond lukakat találni a naptárban. Ebből a szempontból például zseniális innováció volt a V4-es verseny, ami úgy négynapos verseny, hogy valójában négy darab egynapos verseny, ugye a magyar, a szlovák, a cseh és a lengyel futamok, ezek általában egyébként egy-egy hétvégén, tehát kétnapos lebonyolításban kerülnek megrendezésre, így viszont a versenyzők négyszer szerezhetnek rajta világranglista pontokat.
Hát köszönjük szépen a alapos információt, és maradunk továbbra is a témánál. Néhány sztorit eleveníts fel, légy olyan kedves, hiszen a Magyar Kerékpáros Szövetségnek azért vannak szerintem olyan felejthetetlen élményei is, amit meg kell, hogy oszd mindenképp a rádióhallgatókkal.
Most nyilván adódna, hogy a Walter Attinak a rózsaszín trikójával és annak a megszerzésével kezdjem, de nem azzal fogom kezdeni, hanem azon, amikor két évvel korábban van egy francia Tour de l'Avenir nevű verseny, ez a gyakorlatilag a fiatalok Tour de France-a, ahol egy szakasz győzelmet elért, és akkor már lehetett sejteni, hogy ez a fiú ez meg fogja hozni azt a sikert saját magának, illetve azt a büszkeséget nekünk, amit aztán később meg is hozott, illetve nyilván nem lehet szó nélkül elmenni Vaskata Blanka olimpiai negyedik helye mellett, ami olyan volt, hogy át a szőr a hátunkon, és...
Brilliáns, igen.
És jóformán elájultunk tőle. Az hihetetlen, ahogy ez a pici lány ül a bringen, és ahogy három szakákban is ott van a világ elitben. Úgyhogy ezek azok a nagy pillanatok, amiért érdemes csinálni, ezek azok, amikre éveken keresztül várunk, ezek, amiért olyan sokat dolgoznak, és amikor ezek a pillanatok bekövetkeznek, akkor lehet azt mondani, hogy igen, van értelme ennek a munkának.
Kulisszatitkok?
Nem tudom például, hogy az mennyire ismert, vagy mennyire elképzelhető, hogy ma Magyarországon összesen 1400 igazolt licenszes versenyző van. Ez láthat, hogy akár gondolhatnánk azt is, hogy ez olyan kevés. Tehát ahhoz képest, hogy mennyien fociznak, vagy ahhoz képest, hogy más sportágakban mennyien vannak, ez az 1400, ez nem olyan sok. De azért azt kell elképzelni, hogy ez az 1400 versenyző, ez hetente 6 nap, minimum naponta 3 órát edz valamilyen terepen. Az
igen, tegyük hozzá a feltételeket is, tehát azért másként állunk a volumenhez utána.
Az mindegy, hogy milyen az idő. Az mindegy, hogy milyen az időjárás. Az mindegy, hogy aznap ő hogy ébredt, hogy kelt föl. Ugyanis a kerékpárnak az a meghatározó tulajdonsága van, hogy meg van határozva, tudományos kutatások támasztják ezt alá, hogy melyik korcsoportban, melyik szakákban hány versenyórának, illetve versenykilométernek kell a versenyzők lábában lenni ahhoz, hogy a nemzetközi élvonalhoz tartozhassanak. De ezt nem lehet kispórolni, ezt a munkát. Aki ezt a munkát nem végzi el, abból nem lesz Vaskata Blanka, vagy nem lesz Vetter Erik.
Hát nézzük a következő időszak célkitűzéseit, milyen kihívásokkal szembesültök, mi az, amit nagyon szeretnétek elérni, hogy látjátok a profizmus felé vezető vagy tartó utat?
Az egyik nehéz dolog az a sportágválasztás. Ebben van óriási jelentősége az infrastruktúrának, meg a felkészült szakembernek, meg a jó kommunikációnak. A kerékpárnak olyan más sportágakkal kell versenyeznie, amelyek a család, a szülők időbeosztása szempontjából és a biztonság szempontjából jobb helyzetben vannak. A bringának is el kell jutnia oda, hogy semmivel ne legyen bonyolultabb, semmivel ne legyen veszélyesebb beadni a 6 éves gyerekünket kerékpáros edzésre, mint ahogy a foci edzésre, vagy a judó edzésre, vagy az oszodába rábízzuk az edzőre, és utána az edzés után hazavisszük. Tehát ez első. A másik, az pedig éppen, hogy a gyerekkor vége, a kamaszkor vége, amikor a fiatalokkal amúgy se könnyű, egy kamaszkorú fiatallal amúgy sem könnyű, de mondjuk fölmerül benne az a kérdés, vagy a szüleinek a fejében fölmerül ez a kérdés, hogy te figyelj, biztos, hogy kerékpárversenyző akarsz lenni, ebből szerinted meg fogsz tudni élni, inkább menjél valamit, tanuljál szakmát, menjél egyetemre. Tehát az a pont, ahol éppen beérne a 18-19 éves versenyző, itt kell a számára egy olyan környezetet, olyan perspektívát mutatnunk, ami alapján ő nem fogja elhagyni a bringát, hanem tovább fog menni, adott esetben.
És hát a szomorú az, hogy kettőt egyszerűen nem lehet csinálni. Tehát aki profi versenyző akar lenni, vagy szó?
Van rá példa. Ha jól emlékszem, akkor Walter Attila éppen sportmenedzser szakon, BSC fokozatot szerzett. Tehát igenis össze lehet a kettőt rakni. Nem könnyű, ez biztos. Azzal a hihetetlen életmóddal, amit ezek a kerékpárversenyzők élnek. Van rá recept. Megnéztük, hogy hogy csinálják például a szlovének, akik ma uralkodnak a kerékpársportban.
Ki hitte volna pár évvel ezelőtt, igaz, hogy number one-ok lesznek versenykerékpárban?
Így van, aztán utána, amikor egy kicsit...
Csülük tart a félvilág.
Kicsit megnéztük, hogy hogy csinálják, akkor kiderült, hogy hogy. Úgy, hogy általános iskolás korban minél több sportággal ismertetik meg a gyerekeket, azért, hogy aztán később mindenki megtalálja a magának valót, vagy az adottságainak megfelelőt. Szóval fontos a következő évek fontos munkája, hogy legalább egy, de inkább kettő úgynevezett kontinentális csapatot létrehozzunk, vagy segítsünk ezeknek a létrejöttében, amik a magyar versenyzők számára megteremthetik azt az ugródeszkát a Pro Tour és a World Tour felé, ami 2018-19-ben például a Pannon Cycling Team volt.
Hát a Giro kapcsán iszonyúan felértékelődött a figyelem az országúti versenykerékpározásra vagy iránt. Hogy lehet fenntartani a nagyon fontos tétel szerintem a fokozott érdeklődést, vagy az érdeklődés fokozását?
Nagyon fontos, és egy kommunikációs szempontból is szerintünk egy lényeges áttörés történt. Részben, nagy részben a Giro-nak, de egyébként már korábban is a Tour de Hongrie-nak, meg ezeknek az említett versenyzőknek köszönhetően, hogy talán a kerékpársportnak sikerült kitörnie abból a kommunikációs, az alól a kommunikációs búra alól, hogy csak azok tudják ezeket a neveket, akik szorosan követik magát a kerékpársportot. Avval a teljesítménnyel, amit mondjuk Vaskata Blanka, vagy Vetter Erik, vagy Walter Attila, vagy Peák Barnabás nyújtott, ezzel már föl lehetett kerülni a hagyományos média címoldalaira is, tehát az is tudja, hogy ki az a Walter Attila, aki egyébként azelőtt szorosan nem követte a kerékpársportot. Az egyik legfontosabb feladat az most ez, például az, hogy mi most erről beszélgetünk, például az, hogy meg foglak kérni titeket arra, hogy hívjátok be Attilát vagy Eriket, akik rettenetesen szimpatikus, alázatos, intelligens sportemberek, tök jól beszélnek, és olyan élményeket tudnak megosztani, amikről egyébként, ha ők nem beszélnek, akkor nem lehet tudni.
Rajtunk nem múlik, de említetted a beszélgetés legelején, hogy a magyar kerékpáros sport világszintre jutott, tehát a világmezőnybe kerültünk, elsősorban egyébként ugye az országúti versenykeripár popján mondhatjuk ezt talán, de MTB-ben is vannak azok nagyon szép eredményeink, és ott majd hozzáteszed, amit gondolsz még. Nagyon fontos ez a folyamatos nemzetközi kapcsolatok erősítése, kikkel vagytok kapcsolatban, mint Magyar Kerékpáros Szövetség, és mennyire intenzív ez, mennyire vagyunk mi egyébként magyarok integráns részei ennek a rendszernek.
Mindenek előtt az nagyon fontos, azt nagyon fontos tudni, hogy a magyar kerékpársport szereplői, edzők, csapatvezetők, versenyzők, menedzserek hosszú idő óta rendkívül széles kapcsolati hálót építettek ki, elsősorban az olasz, elsősorban a környező országok kerékpársportja felé. Ha ez nem így lenne, akkor mondjuk egy olyan volumenű esemény, mint a Giro esetében szóba se állnának velünk, hogyha nem tudnák, hogy mi körülbelül kik vagyunk. Emellett nyilvánvalóan a szövetségnek megvannak a megfelelő formális és informális kapcsolatai a sportág európai és nemzetközi szövetségéhez, csak hogy ne ilyen rébuszokba beszéljek, például a Giro nagy rajtjára meghívtuk vendégségbe Budapestre a Nemzetközi Szövetség és az Európai Szövetség elnökét, akiket nem csak a VIP-ben láttunk el megfelelő mennyiségű rozé proszekóval, hanem hivatalos meetinget is tartottunk velük, ahol bemutattuk nekik az aktuális fejlesztéseket, konkrét létesítmények terveiről egyeztettünk, illetve konkrét 2025-ben, 26-ban Magyarországon, Budapesten megrendezhető európai vagy világversenyek rendezési lehetőségeit kutattuk.
És hol tartottuk a kutatásban? Ez egy fontos téma, annak apropóján is, hogy a Giro-t ide tudtuk hozni. Tour de France kapcsán egyébként tudunk ácsingózni valamire esetleg, hogy összejöhetne egy indítás?
Nem akarnék én semmi olyan illúziót kergetni, amit utána számon lehet rajtam kérni. Egy dolgot mondok csak. A Tour de Hongrie egyik szakaszán vendégként ott volt a Eurosportnak az a kereskedelmi vezetője, aki a kerékpárversenyek közvetítési jogaiért felelős, és megkérdeztem tőle, hogy tetszett neki a budapesti Giro Grande Partenza, és ő annyit válaszolt, hogy ez az esemény, ez nyugodtan lehetett volna fekete-sárgában is. Tehát, hogy amit látott,
összhatás az, szempontjából,
az
igen.
Részéről Tour de France nagy rajtnak is elment volna, minden további nélkül. Én szerintem ennél nagyobb elismerés nem kell. Az, hogy a Tour de France rajtját ide lehet-e hozni Magyarországra néhány éven belül, erről mindenképpen beszélnünk, tárgyalnunk kell, keresni kell a lehetőségét. Úgy, ahogy a Giro rajt itt valósult meg, és aztán egy pihenő nappal a versenyzők repülővel, meg a teljes táb repülővel jutott át Olaszországba, ugyane mentén, a logika mentén ez sem lenne lehetetlen.
Tulajdonképpen az is kulisszatotok, hogy egy-egy ilyen döntés mennyi idő alatt születik meg, tehát akkor, amikor egyébként kandidálunk valamire, milyen időtávra kell berendezkednünk?
Az fontos tudni, hogy ezek a versenyek, mint mondjuk egy Tour de France vagy egy Giro d'Italia, ezek nem a Nemzetközi Szövetségnél megpályázható események, ezek vállalkozások üzleti alapon működő produkciói, tehát itt a menedzserekkel vagy a tulajdonosokkal kell megállapodni arról, hogy ők úgy döntsenek, hogy az egyik évben innen rajtol a verseny. A COVID miatt nehéz erre most mit mondani, azt el tudom mondani, hogy 2018. októberében tárgyaltunk először az olasz szervezőkkel, és akkor azoknak a megbeszéléseknek az eredményeképpen ugye lett volna egy 2020-as Giro rajt, tehát azt lehet mondani, hogy szűk két év, amíg az előkészületek megtörténnek, aztán a COVID miatt nem lett 2020-as Giro rajt Budapesten, lett viszont 2022-es.
Egyébként összességében te remélted azt, vagy elhitted azt, hogy van erre képességünk, és meg tudjuk csinálni?
Én biztos voltam benne. Tehát nem is vágtunk volna másképpen bele. A kérdésedre a másik válasz, hogy a Nemzetközi Szövetségnél most például azok a még le nem kötött, még nyitva lévő időpontok, amikre lehet jelentkezni, azok 2025-26-27, attól függ, hogy melyik szakákban vagyunk.
Van olyan esemény, amelyre bejelentkeztünk, és esetleg most már illő volna publikussá tenni, hogy mindenki ráhangolódjon?
Informálisan kettőt elárulhatok. Az egyik az, hogy gondolkodunk egy gravel Európa-bajnokság vagy világbajnokság szervezésében. Ugye ez a legfrissebb szakága a kerékpársportnak, és a Balaton felvidéken úgy gondoljuk, hogy megvannak hozzá a feltételek, ahol meg tudnánk rendezni. Illetve maga a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség elnöke vetette föl, hogy egy BMX freestyle világbajnokságot miért nem rendezünk az elkövetkező évek valamelyikében Budapesten. Nem akarok úgy csinálni, mintha nem tudnék rá válaszolni, ez pénzkérdés. Ezeknek az eseményeknek részben van egy jogdíja, részben van egy nagyon komoly szervezési díja, magának a produkciónak a fölépítése, az installálása, a résztvevők, a versenybírók, a versenyzők elszállásolása, étkeztetése, és ráadásul ez meg van határozva, hogy ezt milyen színvonalon kell biztosítani. Tehát ezek sok százmillió, esetleg milliárdos nagyságrendű rendezvények.
Köszönöm szépen a beszélgetést, azt ígérem, hogy folytatjuk, hiszen van még miről beszélnünk, meg kielemeznünk a kerékpáros helyzetünket. A napvendége tehát Prinzinger Péter, a Magyar Kerékpáros Szövetség elnöke volt, aki a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány kuratóriuma vezetője is. A mikrofonnál pedig Szajlai Csabát hallották.